találkozó. Öt nap. Ebből kettő az út. Maradt három. Mindössze három nap. Tulajdonképpen semmiség. Három nap. Ennyi. Induláskor az asszony félve kuporgatott százasokhoz nyúl. Sok lesz az, szabadkozott. Hagy szívem, egyszer van 10 éves találkozód, nem engedhetlek el üres zsebben, na tedd el szépen. Eltette. Magában már arra gondolt, az asszonynak, gyereknek, igen-igen, hoz majd valamit. Az egész pénzt ajándékra költi. Hiszen annyi év óta élnek itt eldugottan, az Isten háta mögött, és mindig közbe jött valami. Sohasem tudott az egyetemre ellátogatni, megnézni a várost, a diák élet sohasem feledhető, mindig kedves emlékeket tápláló színhelyét. Messze volt, közel, egy napi zötyögés, átszállással, gyűrődéssel. Sohasem tudta az asszonynak megmutatni a sokat emlegetett utcákat, vendéglőket, üzleteket, mozikat, a sétateret, a színházat, a botanikus kertet, főleg azt a régi kis kocsmát, ahol, Istenem. Szóval az egész 10 év táblatából álomszerűvé szépült világot, ahol a fiatalság legszebb évei olyan hamar elrepültek. Majd hozok neked valami szépet, mondta, és megcsókolta az asszony homlokát. Nem, rázta a fejét érejesen az asszony, most csak magadra gondolj, tégy ki magadért, mutasd meg, hogy te is lettél valaki. Valaki. Lettél valaki. Ki? Kattogott ilyen furcsán az unalmas dombok között kanyargó, zögykölődő vonat. Ki valaki? Azt mondták róla, szorgalmas, tehetséges, sokra viszi majd. Hitt is a jóslatban veszettül, bár sohasem tudta eldönteni, mihez is van tehetsége tulajdonképpen. Aztán jött a kinevezés, és valahol az Isten háta mögött valaki lelkesebben dagasztotta a sarat. Lelkesebben? Mi volt ez? Meddig tartott? Nehéz utólag végig gondolni. Tudta, hogy valahol valami megfordult. De az a makacsul kitartó képtelenség, miszerint soha semmit sem tudott önmagáról, önmagának megfogalmazni, most is nagy erővel gyötörte. Alíz. Egymás mellé verődtek az idegenben a kis törékeny tanítónővel, aki Dostojevszkijt, Martin Dugart, Baudelaire-t olvasta esténként faksi lámpácskája mellett gubbasztva. Messze elkerülve a folyamatosan borgőzős, danoló, handabandázó helybeli előkelőségeket, s ha közülük valaki részegen megkocogtatta éjszaka az ablakát, nem nyitott ajtót soha, senkinek, inkább tűrte a pimasz kitolásokat, a férfi hiúság kicsinyes bosszúit. Könyvekkel kezdődött, ártatlan kölcsönzésekkel, kis eszmecserékkel, s aztán... Aztán egyszer csak összeköltöztek, jöttek a problémák, házépítés, bútorvásárlás, részletfizetések, majd zsú, évike, a villany bevezetése, eredménytelen harc a gázért, a kert, a könyvtár, a kultúrversenyek, a kampányok, egyéb politikai plusz feladatok, évike halála. Alice betegsége, a meddőség döbbenete, oda lett a 10 év a szüntelen robotban, tanításban, és nem írt egy sort sem, pedig azt mondták róla, hogy tehetséges, és lesz belőle valaki. 2 órát kellett várnia a csatlakozásra. A standnál megvette az egyik, egyetlen, irodalmi lap legújabb 2 hete ott sárguló számát. Mikor beült a vonatba, végiglapozta, majd dühösen a csomagtartóra dobta. Igen, Paliból valaki lett. Versei jelennek meg, nemrégiben a kötetéről vitatkoztak, neve van, fordít is franciául, spanyolból, hol a fenébe tanulhatta. Márta hangját hallotta a rádióból, szerkesztőben mondó lett, a többiek közül kevésnek bukkant fel itt-ott a neve az elmúlt 10 év folyamán. A többi élete, s az övé is, néma csend. Kinézett a tájra. Most színesebb, ismerősebb lett a vidék. Fővonalon robogott a vonat, Azon a fővonalon, mely annyiszor vitte vakációk végén vissza álmai városába. Halkan kattogtak a kerekek, a dízel simán futott, nyoma sem volt a gőzmozdonyos vonatok undok füstszagának. A kocsi tiszta, kényelmes. Kissé elmosódtak benne a komor gondolatok. Kint lenyugvóban volt a júliusi nap, hűvösség jött a hegyek felől, tiszta szagú estét hirdetve. Leeresztette az ablakot, nagyot kortyintotta a friss levegőből, izzadó tenyerét oda nyújtotta a szélnek. Valami megpezsdült benne, régi ízek támadtak új életre valahol, elrejtett mélységekben. Behúzódott az ablakból, a tükörbe nézett. Nem sokat változtam, gondolta elégedetten. Nem hisztam el, nem kopaszodom. Legalább ennyi maradt nekem, nem látszanak meg rajtam túlságosan az évek. De azért kissé behúzta a hasát, kidülesztette a melkasát, mégiscsak volt néhány felesleges kiló a dereka körül. Rendszeresen focizott a gyerekekkel, a kultúrházban néha pingpongozott, a családlátogatásokat rendszerint kerékpáron bonyolította le. Hirtelen eszébe jutott Vilma, az évfolyam nagyevője. Istenem, hogy elhízhatott, nevetgélt magában. Pali meg biztosan kopasz már azóta, hiába jelent meg kötete. Úgy világíthat, mint a téli teleholt, 100%, hogy úgy gondolta elégedetten. Maga elé képzelte a gárdát, sorra vette őket, megpróbálta gondolatban felidézni mostani külsejüket. De rájött, hogy a legtöbbre nem is emlékszik pontosan. Így aztán abba hagyta. Ismét kezébe vette a lapot. Pali verseit olvasgatta, fintorgott. Gombafejű nyakig láb angyalok farzsebükben lopott messzeségekkel, léptükben ott ordítanak elektromos gitárok, marihuánás éjszakák, Ázsiák és Amerikák, asztalomon csikkek, citrom, playboyba tekert tavaszi napsugár, te meg halkan zsongott fülembe, make me happy baby, vagy goodbye. Hülyeség. Hát ez mi akar lenni? Pali, ilyen verseket irigyelni sem érdemes, akkor inkább semmit. Saját régi-régi versikeit próbálgatta magában felidézni, de nem sikerült. Pedig, erre pontosan emlékezett, az irodalmi körön nagy sikere volt. Mikor is? Talán harmadéven? Mindegy. A rímek, metaforák, jelzők és hasonlatok elenyésztek az évek során. Fénybogarak ugrottak a vonatablak sötétedő kockájába. Ritmust váltott benne hirtelen a szívdobogás. Itt van. Tudta, hogy maradt még ideje bőven, mégis lázasan szedelőzködni kezdett, mint aki fél, hogy elszalasztja a leszállást, fésülködött, megigazította a nadrágjába gyűrt ingét, leporolta a cipőjét, fészkelődött, ötször is belenézett a tükörbe, hogy nem borzas-e. Közben gyors pillantással ellenőrizte, helyükön vannak-e az ismerős utcák, gyárak, s elámult a terjeszkedő lakónegyedek láttán. 10 év most kihult belőle, és olyan türelmetlenséggel verekedte le magát a kocsiból, mint régen, a hosszú, unalmas vakációk végén visszatérő, újra szépre éhes és szomjas diákkorában. Megérkezett. Az állomás megváltozott, modernebb arculatával lenyűgözte, úgy mászkált ide-oda jó darabig, mintha valami idegennek mutogatná városa szépségeit. Csak hogy ez az idegen most ő volt, lényegében így is érezte. 5 évig volt a város szerelmese, és most ez az újraéledő szerelmes, leplezetlen büszkeséggel mutogatta 10 évig kuksoló éntársának az egykori álomvilágot. Gyalog ment az állomástól a központ felé, végig úgy érezte, hogy itt minden az övé. És minden változás azért jött létre, hogy őt elkápráztassa. Mert ezek a változások nem meglepetés, hanem valamiféle fura gőgöt, valami, na ugye megmondtam, hangulatot ébresztettek benne. Mikor este későn a recsegő, olcsó szállodai ágyra heveredett, nem volt elég mersze a nagyobb luxusszállók valamelyikébe menni, s az ablakon át figyelte a neonreklámok beszűrődő fényét, egy pillanatig olyan fájdalmas, tompa nyomást érzett a torkában, hogy ordítani szeretett volna. Hirtelen jött, meglémülve maga sem tudta, mi tört rá. Már-már a vizes pohár után nyúlt reszkető kézzel, miközben verejték öntötte el homlokát, mikor elernyett a tompa fájdalmas nyomás, és csendesen sírva fakadt. Feküdt a kesken ágyon, a 10 éves államvizsgatalálkozó előestéjén, és csorogtak a könnyei. Kint piros-kék fények írtak az éjszakába mindenféle ákombákomokat. A földszinti étteremből fellopakodott az emeletre a zene néhány foszlánya, ő meg csak sírdogált, amíg az egynapos utazás és a 10 éves robotolás egyszerre rátörő fáradtsága mély, süket álomba nem szenderítette. Csodálatos módon mindaddig, amíg egy trapéznadrágos, karcsú mellényes, csipkezsabós, ultramodern, kisestélyi kompozícióban be nem viharzott a banketre, jellemző módon a találkozó délelőtti unalmasabb részét nagyvonalúan kihagyva, nem is gondolt Violára. Amikor a vonaton próbálta az arcokat felidézni, akkor sem jutott eszébe. Csak itt, a banketten, ugyanannak a teremnek emlékeket idéző hangulatában ütött rajta váratlanul mindaz, ami Viola belépésekor életre kelt benne, s vadul legelőbbre könyökölte magát az emlékeiből elősorjázó élmények sokaságában. Hangulat már meglehetősen emelkedett volt. Kisebb-nagyobb csoportosulásokra töredezve a délután folyamán extra italokat iszogattak a legelegánsabb helyeken. Igyekezett fesztelenül szívni a drága füstű hosszú kentet, amire az otthon megszokott szűrő nélküli kárpáciát gyorsan felcserélte, és hanyagul szűrcsölte a szívószálon át a rubin színű rikkadonnát, mintha az mindennapos elfoglaltsága lett volna otthon. Mindenkiből ömlött a szó, ő meg inkább örült, hogy hallgathat. Valami hiányzott ahhoz, hogy feloldódjék benne a félszegség okozta feszültség. Amint a belépő Violát megpillantotta, érezte, hogy minden rákaszkodó súly elrepül valahová, s tegnap közelivé robbant elő benne az az éjszaka, az államvizsga utáni pótbanket éjszakája, amikor a két napi részegeskedéstől és mindentől mámorosan egy vadidegen ház, vadidegen kertjének gyepén hempergett vele a júliusi éjszakában, egészen addig, míg a sápadott csillagokat el nem nyerte a hajnali derengés. Aztán a gyorsan gyülekező esőfelhők elől úgy gyűrötten, csapzottan, a szerelmi csatározástól kócosan és mámorosan, egy korán nyitó külvárosi kocsmába, amelynek létezéséről addig fogalmuk sem volt, menekültek, ahol folytatódott az ivás, és még ma sem tudja pontosan, hogyan és mikor és hol ért véget az egyetemi éveket lezáró őrült és varázslatos éjszaka. Viola hosszú aranyos szőkehaja, az egyetemen még rövid barna volt, eltakarta félarcát, és azt, ami maradt, egy sötét szemüveg és többféle színekben játszó festék borította. Széles, lila-rúzsos ajkakkal keretezett mosolyt hozott a társaságnak, gyorsan átnézett az asztal felső végén egy bolyba húzódó, kissé terebélyesedő, enyhén divattyamult ruhákban feszengő több gyermekes kolléganők csoportján, akik már délelőtt megkezdték végeérhetetlen csevegésüket, tanfelügyelői önkényeskedések, óratervek, osztályfőnöki füzetek, gyerekbetegségek és egyéb hasznos és fontos kérdések tárgykörében. Az asztal másik vége felé vonult az évfolyam kedélyesebb része harsán jókedvvel, régi csinyeken, diákkori élményeken, egyéb pikantériákon és itt-ott elsuttogott jerebáni vicceken röhécselt, miközben derekasan nyakalta a jóféle borok. Viola megjelenését olyan fajta csend fogadta, mint amikor ünnepi gyűléseken néma felállással emlékeznek meg valamely jelentős személyiség elhalálozásáról. Aztán egyszer elmúlt a döbbenet, mindenki levegőt vett. Viola a legtermészetesebb módon összecsókolózott az évfolyam férfi tagjaival. Ne izguljatok, pupákok, a rúzsom csókálló, csicseregte közben. Aki annyira hülye volt, hogy a brancshoz nem tartozó úgynevezett civil feleségét is magával hozta a találkozóra, hármat is kapott a lila csókadagból. Mikor a csókosztás befejeződött, Viola egyenesen melléje telepedett, átölelte a nyakát és a fülébe súgta. Albi, semmit se változtál, ma is te vagy a legstrambabb gyerek a bandában, röhögnöm kell rajtuk. Mi az, meg sem csókolsz? Egy pillanatig elakadt a lélegzete, amikor a Violából áradó illatok neki rohantak. Félős, nagybácsis puszit nyomott Viola arcára, amitől a nő nevető görcsöt kapott. Alig tudta abba hagyni. Az odasiető pincértől viszkit kért, sok jéggel, szódával, majd hirtelen felállt. Gyere táncolni! Mondta ellenmondás nem tűrő hangsúlyjal, és már is húzta a zenekar előtti táncparkett felé. Akkor is egy fergeteges rock'n'roll-al kezdődött az összeverődésük. A Rocky volt a nagy divat, és mindketten remekül járták. Az egyetem táncos rendezvényein, a Diákszövetség elvtársi összejövetelén Violával mindig sikert arattak. Az első bevezető lépések után egyre bátrabban kezdett ugrándozni. Azonban rövidesen megérezte, hogy Viola másképp járja a Rockyt, mint annak idején. Úgy látszik, változott a stílus, észrevételezte a helyzetet, és megpróbálta alkalmazkodni. Született táncos volt, nem ment nehezen, bár tánctudása a falusi kultúrház néptánc csoportjának irányítása közben némileg módosult, és emiatt nem ment simán az alkalmazkodás. Csak most érezte, hogy éveken át mennyire hiányzott neki az ilyenfajta tánc. Aliza az első szülés után többet nem akart táncolni, az évente 2-3 alkalommal sorra kerülő esküvőkön, egyéb családi rendezvényeken, sem a keringőt, sem a szakszervezeti tangónak nevezett totyogást nem vállalta, ő meg szolidaritásból nem kért fel mást. Lassúbb szám következett, Viola most minden teketória nélkül hozzásimult, átölelte a nyakát, arcához szorította az arcát, ő beleszagolt a nagy hajkoronába, és édes, könnyű részegséget érzett. Beszélgetni kezdtek, egymás fülébe lehelve a szavakat. Hová tűntél? Az Isten háta mögé. Hülye vagy? Sajnos igen. Képes voltál beleragadni a sárba a te zseniddel? Tanítok. Pont neked való, képzelem, hülye vagy az örömtől, hogy koszos körmű bigfejeknek szónokolhatsz Petőfi forradalmi verseiről, mi? Hát nem mindig öröm, de ez is kell. Kell? Sértőbb hangsúllyal ezt a kis szócskát nem is lehetne mondani. Az intim kis dialógus alatt konkrét feladatokat bízott kezeire, óvatosan végigkalandozta Viola testét, majdnem derékig mesztelen hátát, derekát, majd kissé lendebb is tájékozódott. Bámulatos állapította meg, hogy karcsú, majdnem sovány testén feszes a bőr, s ha az idő hagyott valami nyomot rajta, az csak előnyére vált. Még nőiesebb, még szexepilesebb lett. Talán a hangja kissé rekettesebb, fájtolosabb, de ez is vonzóbbá teszi. Lopva végigfutott tekintet az asztalnál gubbasztó kolléganőkön, s most, hogy Viola is képbe került, a legtöbbjükön már csak szánakozni tudott, pedig délelőtt még nem voltak ilyen érzései. Violához viszonyítva kopottak voltak, s még a legelegánsabbak is slamposnak tűntek mellette, aki zavartalanul megőrizte fiatalságát, báját, fensőbséges és fesztelen modorát, mindazt, amit annak idején megkülönböztette a többitől, s amiért akkor is irigy volt rá mindegyik. Gyere, szökjünk ki a bárba, súgta a fülébe Viola. Kicsi kerek taburettekre kuporodtak falásti asztalka mellé egy sötét sarokba. Persze, a nyakadba akaszkodott egy kis falusi tündér, te meg felcsináltad, elvetted feleségül, s most egy életre oda vagy kötve igáslónak a családi szekérbe, összegezte életének eddigi alakulását Viola, olyan természetesen meggyőző hangon, hogy nem lehetett tiltakozni ellene. Violát hallgatva szinte fájt neki a felismerés, hogy Aliz, a kis falusi tündér a nyakába akaszkodott, és ő, mint az igásló, gürcöl egy Isten háta mögötti sárfészekben. Gyengén tiltakozni próbált. Nézd, falun olyan egyedül van az ember, család nélkül beleőrülnél. Kikért rá, hogy ott ragadj? Hát igen, kikérte. Igaz, mindig gondolt rá, hogy el kellene jönni, de Aliz nem akart, ő otthon volt. Aztán felépült a ház, jött Évi, Sú és Aliz betegsége. Nehezen mozdul ilyenkor az ember. Meg az adminisztratív nehézségek, a kinevezés, a transfer, a pártagság kötelező fegyelme, a kötelességtudat. Hogyan lehetne ezt Violának megmagyarázni? Nem szólnék semmit, ha egy könyvtár kukkadsz, egy magoló seggfej lettél volna, de apuskám, te menő fej voltál, agyvelőd volt szívem. Hol volt egy pali hozzád képest? Alulról gukkerrel is homályosan látta, ha látta a béka fenekét. Olvastad, miket ír? A lábujjaddal jobban írnál, és ezt most nem szépírás technikai szempontból értem. Erre mit mondjon? Kényelmetlen dolgok ezek. Témát kellene váltani. Kávét hoztak, majd italt. Viola, mintha olvasott volna gondolataiban, megkönnyörült rajta, és másról kezdett fecsegni. Eldicsekedte, hogy megfogta az Isten lábát, köpött a tanügyre, elment inkább az onétéhez idegen vezetőnek. Temesvári születésűként tudott németül, angolul meg hamar megtanult. Kijött neki a lépés. Öregem, csak egy kis szimat kell hozzá, s egyenesben vagy, folytatta a dicsekvést. Persze egy csomó marhaság jó részét ki kell dobni a múlt ablakán. Amit az egyetemen tanulsz, annak fele sem úgy van az életben. És szóval nem kell semmiből szívügyet csinálni, ez a legfontosabb. Viola tényleg nem csinált úgynevezett szívügyet semmiből. Évekig volt barátja egy nyugatnémet mérnök, aztán egy svéd technikai szakértő, majd egy ilyen festő, olyan filmrendező. Millió fontos eseménynél volt ott a 10 év alatt, tolmácsolt egy nagy sikerű filmkoprodukciónál, neves néptánc együttes külföldi turnéján, Európa és világbajnokságokon, karmesterek és balettművészek, gazdag kocavadászok és nagyfejű menedzserek számára, és úgy látszik, mindig minden csak hasznot hozott neki. Az érzelmeket kell kikapcsolni, öregem, és betartani a szabályokat. Én az illetékes helyre mindig leadtam a kötelező jelentéseimet, ezt pedig értékelték. Politikai megbízhatóság nélkül nem mehetsz semmire ezen a pályán. De gondolom, ez falun is szabály. Szóval semmi érzelmi komplikáció. Hirtelen hozzásimult és megsimogatta az arcát. Te most persze kivétel vagy, feltámadt a nosztalgiám, mert azért mégiscsak szép időket töltöttünk együtt. Téged mindig nagyon bírtalak. Egyébként emlékszel? Ezek a pokoli hangsúlyok olyan leplezetlenül, szemérmetlenül nyíltak voltak Viola hangsúlyai, hogy egyből elhomályosodott szem előtt a világ a hirtelen támadó gerjedelemtől. Elég volt egy pimaszul pikáns kis hangsúly, hogy újra bőrén érezze annak a július éjszakának lüktető, őrült forróságát, s a behunyta a szemét, szinte érezte arcán a magas, sejmes fű csiklandozó simogatását. Viola a térdére futtatta az ujjait. Gyere táncolni, megint Rocky van. Nem érezte, hogy tudata mikor billent át a határon. Határon, melyen innen még kitapintható a dolgok logikus egymás utánja, ahol a fekete fekete, a fehér fehér, ahol az ember gondolkozik, amit mond, amit tesz. De ha túllépi a határt, elmosódik minden ismert és elismert barázda, értelmüket vesztik a mit miért kérdések, és nincs semmi, csupán a csak. Csak! 2 napig tartott, ha a naptár szerint számolunk. De mint a science fiction könyvek űrhajós hősei, ő is többet járt be 2 nap alatt az ismeretlenből, annyit, amennyihez talán egy évtized is kevés lenne rendes körülmények között. Legalábbis ezt gondolta, és szilárdul hitte is egy-egy világosabb pillanatában. A dolgok sorrendje, okozati összefüggései mély ködbe merültek. Egyetlen vezérfonala maradt a káoszban, Viola, aki valamelyest egységbe fogta az űrzavart, az egész látomásszerű világot. Viola és az italok. A szokatlan, alattomos, nedűkű, viszkik, konyakok, furcsa nevű színes vermutok, aperitívek és koktélok, melyekkel becsületes, nyílt szándékú borokhoz szokott szervezete nehezen tudott megbirkózni. Néha világosabb perceiben arra gondolt, hogy nem is az ital, hanem az az elfojtott energia, a sok meg nem nevezett, be nem vallott bágy, űzi, hajtja, részegíti elemi erővel, mely a 10 év alatt mélyen elfeledve szunnyadt benne valahol. Összefüggéstelenül, szakadozva Violának is próbált erről beszélni, de sem neki, sem önmagának nem tudta megfogalmazni, amit tulajdonképpen gondolt. 2 napig tartott a forgatag, ivászatok, danolások, orgiák, azt sem tudta hol, kivel, mikor, mert végig, mintha éjszaka lett volna, tompa, buta, félhomály, amelyben csak Viola teste világított néha. Viola tánca az asztalok tetején, Viola a szállodai ágyon, finom, ironikus, de nem megalázó tapintata, hogy a korszerűbb dolgokba belevitte. Boldogan tanult, és boldog volt, hogy Violát végül is hatalmas szenvedélye és elégésekre, hosszan elnyúló sikolyokra tudta gerjeszteni. De nem volt ideje lubickolni férfiasságának tudatában, mert Viola már is az üveg után nyúlt, s vele ő is, és az ár ragadta őket tovább. Sohasem fogja megtudni, kikkel, hol és hogyan verődött össze. Talán egy strandon hancúroztak nagyhajú fiúk és fiúsan nyakigláb lányokkal, akik mintha Furcsa módon, hogy az eszébe ötött, Palinak a vonaton olvasott verséből léptek volna elő. Talán egy menedékház hűvös teraszán is üldögéltek, fenyőpálinkát iszogatva, majd egy szakállas festő műtermében ordítoztak részeg és józan alakok, egy csomó ismeretlen nevet és világmegváltó igéket vagdosva egymáshoz. Marcuse és McLuhan, Gregory Corso és Kerouac, Styron és Copit, Le Clézio és Ezra Pound, Jancsó és Antonioni, Henry Moore és Vasarely, Beck és Molina, nevek és nevek röpködtek, melyekről itt mindenki fölényes biztonsággal amolyan haverom jól ismerem tónusban fecsegett, és melyekről csak hallgatni tudott, mert amíg a filozófiai és művészeti divatok forgószele millió nevet hajtott fel a 60-as évek útjain, ő egy sáros isten háta mögötti fészekben Petőfit és Eminescut, pártos és forradalmi verseket, dalokat, nyelvtani badarságokat aprított bigfejű, koszos körmű kis krapekoknak, disznókat és kecskéket számlált, botlábú fiúkat és lányokat tologatott ide-oda a kultúrházak falatnyi színpadjain, színjátszó és tánccsoportokban, hogy a kulturális tevékenységről szóló jelentés pozitív legyen, jegyzőkönyveket pedig főleg ideológiailag kifogástalan munkaterveket gyártott a párt alapszervezeti bűrója számára, mert abban gyatra szinten állt az írástudás, és eközben nem tudott pop-arttal, egzisztencializmussal, strukturalizmussal, beat-irodalommal, hippi-filozófiával, dodekafonikus zenékkel törődni. Érezte magában a feneketlen űrt, és italt töltött beléje, itallal próbálta betölteni, és Violával, akivel erre pontosan emlékezett, időnként megszöktek, bárhol voltak, taxin, trolin, autóbuszon, bármin, elrohantak a szállodába, s ő növekvő, egyre duzzadóbb szenvedélye gyűrte maga alá azt a testet, amely most már nem is a Viola teste volt, hanem a 10 év alatt elvesztett gyönyörűségek élő, kézzelfogható, téphető, gyúrható, markolázható és csokolgatható szimbóluma. Csak akkor nyugodott meg valamelyest, mikor Violából kiszakadt a fájdalmas, kélyes, elnyújtott sikoltás. Ilyenkor pillanatnyi csend borult az agyukra, de kezük ügyében ott volt az üveg, vakon tapogatóztak utána, és újra kezdődött az egész, vendéglőkben, bárokban, műtermekben, idegen lakásokban, örökre idegen furcsa népség között, akik talán nem is léteztek. Néha lírai egymásra borulásokban pihentek meg egyes sarokban. Ilyenkor Viola szitotta a tüzet. Nincs elveszve semmi szívem. Még mindent ott hagyhatsz. Lelépsz öregem, és kész. Mint a madár, olyan szabad leszel. Az nem neked való élet, világos? Nézd, én összeoszhatlak egy-két fejessel. Még kezdhetsz valami okosat az életeddel. Ne tedd tönkre magad. Én melletted leszek. Ezekben a pillanatokban szilárdan hitte, hogy Violának igaza van, nem neki való az eddigi élete, és pártania kell, amíg nem késő. De negyed óra múlva, amikor Viola az asztal tetején egy blues ritmusára mesztelenre vetközött, miközben a társaság a tenyerével tapsolta hozzá a ritmust, a torkába tolakodott valami félelemmel vegyes, visszolygó szorongás, és akkor úgy érezte, hogy ez az, ami nem neki való. Szerette volna Violát felpofozni, lerángatni az asztalról, de félt, hogy Viola ott hagyja, nem megy fel vele többé a szállodai ágyra. Ezt nem bírta volna elviselni, mert minden viszolygása ellenére a mesztelen test látványa újra felizgata. Inkább ivott. Zenékből, bódulatokból, mámorból, mindenből egyszerre riadt. A harmadik nap reggelén történt. Viola kinyújtott karral kalimpált az ágy mellett álló üveg után. Nincs több piánk, mondta kényeskedve. Hozz valamit, de hamar búj vissza hozzám. Szolgálatkészen kibontakozott Viola köréje fonódó hosszú combjai közül. A csapnál hideg vizet locsantott bódultságára, felkapta az ingét és felráncigálta a nadrágját. majd a zsebébe nyúlt a pénze után. A százasokból, amelyeket Alice erőszakkal dugott zsebébe, nem maradt egy sem, csak az a kis papírcsík, amivel a pénzt az asszony szorosan átkötözte. Rémülten kapta elő a papírdarabkát. Már szét akarta gyűrni, amikor Alice ceruzával írt betűit ismerte fel rajta. Az ablakhoz lépett, hogy jobban lássa. Apu, feltétlenül hozzál Zsúnak valamit, olvasta. Egyszerre hideg, tiszta józanság szállta meg. Olyan gyorsan jött, hogy hideg berejték ütött ki a testén. Máskor haragudott, ha Alice apunak hívta, de most ezt nem érzékelte. Zsút látta maga előtt, amit kérdően ránéz, és várja a meglepetést. Zsú nézett rá, akit nem szabad becsapnia. Hiszen mióta Évi meghalt, csak Zsú maradt, mert Alice többé nem szülhet gyereket. Viola felé nézett. Viola nem vett észre semmit. Cigarettára gyújtott, arcán elkenődött a festék, kissé olyan volt, mint egy kísértet egy rémfilmben. Nyugodtan terpeszkedett kényelmes mesztelenségben az ágyon. Finom karikákban fújta ki kentjéből a füstöt. Mi van? Nincs egy vasam se, mondta, csak utólag vette észre a kissé kihívó hangsúlyt saját hangjában. Van nálam, mondta Viola, s lábujjával a retikülje felé mutatott. Nem válaszolt, nem követte a lábuj parancsát. A tükörbe nézett. Gyűrött arcán Viola, szemceruzája fekete szarkalábakat hagyott. Lassan, alaposan újra megmosdott, mikor ismét a tükörbe nézett, idegen, de tiszta arcot látott. Haza kell mennem, mondta csendesen, de határozottan. Viola magára húzta a takarónak használt lepedőt, melyen különböző foltok égtelenkedtek. Eloltotta a cigarettát. Álmos vagyok, dünnyögte rekedten. Haza kell mennem, ismételte valamivel hangosabban. Viola szempillái lassan lecsukódtak. Kár, suttogta. Most! Már majdnem kiáltott, érthetetlen dűbe hozta Viola közönye. Most! Ismételte magacsul. Szia! Mormogta Viola. Isten nyugosztaljon. Fejét a párnába fúrta, de mielőtt még csukódott volna az ajtó, egy halk ítélet mászott elő az arcát borító hajtömeg alól. Hülye! Aztán csend. Borzasztó érzéssel csengetett be Palihoz, aki egy Attila utcai villában lakott. De nem volt más lehetősége, Pali azonban váratlanul kedvesen fogadta. Hova tűntél, te disznó? Harsant rá ismerős stílű hátbavágással. Persze, Violát, most is kivontad a forgalomból, mi? Nagy pecér vagy, az fix. Adj kölcsön 300-ast, nyögte ki bátortalanul. Mi van, lekopasztotta tündérke? Pali megértően röhögött. Ez már így van, manapság a jó bőr pénzbe kerül. Ülj le, kapsz egy kávét. Ne haragudj, rohannom kell, lekésem a vonatomat. Hát akkor szervusz, mondta Pali, és átölelte a vállát. Itt a pénz, és írhatsz is néha napján, ha van mivel, bökött a homlokára jelezve, hogy agyvelőre és nem írószerre gondolt. Köszönöm szépen, szervusz, azonnal küldöm a pénzt, táviratilag, hadarta elfúló lélegzettel, mert halálosan gyűlölte a kölcsönkérést, a tartozást. Jó, ciao. És fogadj meg egy tanácsot, vigyázz Violával, mert a szekunnak dolgozik. Elrohant. Az első útjába eső megfelelő üzletben vett egy böhöm nagy mackót. Épp hogy maradt pénze az útra. Még falhatott valamit egy talponállóban, és bepréselődött a vonatba. Igazi júliusi döglesztő meleg volt, váratlanul rengeteg utas. Amíg a vonat el nem indult, végig úgy érezte, hogy Viola valahonnét gúnyos mosolyjal figyeli minden mozdulatát. Valósággal patakzott róla a veríték, nem is annyira hőségtől, inkább ettől a feszélyező érzéstől. Aztán elindult a vonat, s lassan megnyugodott. Amikor az átszálló állomáson lekászolódott a vonatról, észrevette, hogy ugyanabban a kocsiban utazott még két kollega nője. Ők tovább mentek. Az ablaknál még váltott velük néhány kínosan kedveskedő szót, integetett is nekik. Aztán a 10 éves találkozó eldöcögött az emlékek világába. Hóna alá fogta a mackót, leült az árnyékban egy padra. Aztán nézegetni kezdte a mackót. Tudta, hogy nem ússza meg szárazon. A mackót nem lehet csak úgy Zsú kezébe nyomni. Ki kell találni egy bonyolult, hosszú történetet a mackóról, mert Zsuli csak úgy fogadja be a családba, ha a macinak megfelelő a káderlapja. akkor aztán családtag lesz a mackóból, akivel minden nap történik valami, bekapcsolódik életükbe, véleménye lesz a tejbepapírról és a spenót főzelékről, haragszik, betegeskedik, alszik, csokoládét kér, mesét kell neki is mondani. Mit mondjon a mackóról? Mit meséljen? Álmosan töprengetsz közben felfelbukkant az elmúlt napok egy-egy mozaikja. Meséljen. Nem mesélhet az átdorbézolt éjszakákról, Viola világító testéről, észbontó sikolyáról, az agyára zúduló fura újdonságokról, zakatoló ritmusú versekről, rikoltó festményekről, nem zenékről, az egész átláthatatlan káoszról, ami feltárult előtte. Nem mesélhet mindenről, mert már nincs is mit mesélnie. Érezte, hogy a rengetegnek tűnő élménymassza úgy átfolyik rajta, mint otthon a kert végében a gyors patak vize, a medrébe ágyazott köveken, és egyre inkább elmosódik minden. Nézte a mackót, Zsúra gondolt. Alizra, a koszos körmű kis bigfejekre az osztályában. Tudta, hogy neki ez maradt a világból. Ez a dolga. Nyelvtani rigolyákat verni a kis bigfejekbe, elmagyarázni a füstbe ment tervet Petőfitől, elszavaltatni a hivatalos ünnepeken Horváth Imre hazafias versét, a most úgy elárad bennem a melegséget, vagy mást, ebben a mindennapos küzdelemben, tanításban, társadalmi munkákban, kultúrcsoportok tevékenységében, a párt által kirótt feladatok teljesítésében még ő is lehet valaki. Hiszen kilátásba helyezték, hogy bekerülhet a megyei pártbizottságba. Akkor még a megyeszékhelyen is gyakrabban megfordulhat. Láthat színházat, filmeket, egyebeket. Nem lesz mindig ellásva az Isten háta mögé. Talán még egy külföldre irányítandó pártküldöttségben is helyet kaphat, az NDK-ba, Csebe, Magyarba vagy a Szovjetbe. Nézte a mackót, és kezdett körvonalazódni benne egy kis mese az erdei medvebocsról, akit elvittek egyszer a cirkuszba, mutogatták, táncoltatták, sikere is volt, kapott csokit is, de ő mégis hazaszökött az erdőbe, mert az erdei vadméz ízét a világon semmi sem pótolhatta számára. De útközben még rengeteg veszéllyel kell megküzdeni a kis mackónak, jutott eszébe, mert a mesének hosszúnak kell lenni. Zsú nagyon izgatott lesz, ilyenkor későre alszik el, és bonyolult történetet kell mondani neki. Hát ezeket a veszélyeket még ki kell találnom, gondolta. Befutott a vonat. Felszállt, elhelyezkedett. Ölébe vette a mackót. A vonat elindult. Hosszú még az út hazáig, bizakodott. Addig pontosan kitervelem a mackó kalandjait. Azzal a mackó sejmes fejére borulva, mesébe szenderedett. Erős kéz rázása ébresztette. Rosszul van, tanárelvtárs? Recsegett rá egy ismerős hang. Felnézett. A helyi tanács alelnöke állt mellette. Valahol felszállt, ő is hazafelé tartott. Miért? Mi van? Kérdezte kábultan. Mert hogy igen keservesen tetszettem zokogni, magyarázta az alelnök. Biztosan rosszat álmodott a tanárelvtárs. Nagyon keservesen tetszett zokogni. Öt nap volt. Ebből kettő az utazás, tehát maradt három. Ennyi volt. Három nap mindössze.